Üdvözlöm Önöket, Riedel Lórend vagyok, ez itt a Nemes Egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz történelmi családok mindennapjait. Jó reggelt kívánok! Mai adásban folytatjuk kalandozásunkat az erdélyi nemesség világában. Sok szeretettel köszöntöm vendégemet, Barbási Sándort.
Jó reggelt kívánok! Én is köszönöm szépen a meghívást, és örömmel fogadtam Riedel Lórend barátomnak ezt a lehetőséget.
Ahogy említettem a bevezetőben, családod erdélyi gyökerekkel rendelkezik, bár a családfa leírásodban vannak magyar vonatkozású ágak is.
Hát igen, akkor a családunk egyik legrégibb erdélyi és magyarországi nemesi család. Igaziból a nevünket azt most a Magyarországon lévő Barabás nevű faluból származtatjuk, amit ezt a falut valamikor Barlabásnak nevezték a középkorban, hogy ez a réges kifejezés, egy barlabásiak birtoka volt ez a falu. 1323 az első leírás, amiben Barlabási Miklós birtokolja ezt a falut, és innentől kezdve tulajdonképpen a dokumentumok alapján egész a mai napig a családunk folyamatosan dokumentálható minden tagja.
Jól tudom, az egész családfádnak a fölgöngyörítéseiben aktívan vettél részt. Van egy úgynevezett barabási leveles láda, amikből nagyon sok információt tudtál kinyerni.
Igen, hát ez egy nagyon izgalmas és érdekes dolog volt. Már említettem, hogy erdélyi gyökerű a családunk igaziból, tehát az utolsó 400 évben erdélyi, akkor lett Mátyás király óta gyakorlatilag akkor honosodott Erdélybe, és akkor emelkedett fel a família, de csodák csodájára 1965-ben, amikor én 16 éves fiú voltam, akkor egy kis mezőségi faluban, Marosvásárhelytől 20 kilométerre, ahol megmaradt a nagyszüleimnek a öreg kúriáját, de ennek a padlásán megtaláltuk az öcsémmel a családi leveles ládát, amiről még édesapám sem tudott. Nagyapám ekkor már nem élt, ő valószínű, ő volt az utolsó, aki tudta, hogy ott van fönt ez a leveles láda. Mikor abba belenéztem, akkor egyszerűen nem hittem a szememnek, régi oklevelek, 1400-as évektől, vagy 1400-as évek végétől, 1500-as éveken keresztül, hát főleg 1600-as és 1700-as évekből származó dokumentumok. 1965-öt írunk ekkor, ez azt jelenti, hogy első és második, tehát gyakorlatilag két impériumváltás Erdélybe. Trianon, utána Észak-Erdély visszacsatolása megint román impérium, és két világháborút is jelentett, és mégis megmaradtak ezek a dokumentumok, úgyhogy ez volt a gyökere annak, hogy a családnak a történetével tudtam foglalkozni, de hozzáteszem természetesen, hogy felmenőim közül is már többen foglalkoztak ezzel. Például az egyik nagyapai nagybátyám, ő is összeállított ilyen családtörténeti dolgozatokat.
Fényképről láttam legalábbis ezt a leveles ládát, ez egy nagyon impozáns és nem tudom mekkora, de elég nagynak tűnő ládikó vagy láda.
Láda, inkább láda. 1257 darab levél volt ebbe a leveles ládába. Ezt úgy kell érteni, hogy egy részük itt volt benne, és egy néhány száz itt miután áttelepültem Magyarországra, 82-ben az egyik unokatestvéremnél még találtam néhány százat, tehát ez azt jelentett egy olyan 120-130 körüli levelet, ami ugyancsak ebből származott.
Tehát itt van most Budapesten?
Itt vannak most ezek Budapesten, mind az összes egyébként.
Családi tulajdonban vagy?
Így, családi tulajdonban van, és ez nekem egy nagy kérdés. Valójában már három fiú unokám van, két fiam és három fiú unokám, és persze még van, kislányok is vannak, de mindig egy nagy gond is, hogy vajon ki lesz, aki ezt őrzi. Én őriztem egész mostanáig, de azért úgy az van a gondolataimban, hogy lehet, hogy jó lenne, hogyha a Magyar Nemzeti Levéltárba letétbe helyezném. Egyelőre ezek rendszerezve otthon az én lakásomban vannak idősorrendben, belajstromozva, és tulajdonképpen ezeknek a leveleknek a regesztáit, tehát a rövid kivonatait én elvégeztem az évtizedek folyamán. Ez egy óriási
nagy
munka volt.
Lehetett, igen.
Igen, hát a leveleknek döntő többsége magyar nyelvű érdekes módon, és latin nyelvű is.
Ezek a levelek, ezek magánlevelezések, vagy pedig hivatalos okiratok?
A döntő többsége a leveleknek azok birtok jellegű megállapodások, adásvételek, záloglevelek, kölcsönök, és úgynevezett osztálylevelek, tehát azt jelentette, hogy szétosztották az örökösök között ki mit kapott, és a legérdekesebb az, hogy sok olyan levél van, ami úgynevezett nyílhúzással. Nem tudom, hogy ez mennyire ismert a mostani embereknek. Ez azt jelentette, hogy egyszerűen egy kis cédulákra felírtak leveleket, és akkor nyílakra rátették ezt a leveleket, és kellett húzni. Ki mit húzott ki.
Merre voltak a birtokaitok?
A birtokaink az a Székely mezőségnek egy részén, ez az apai részről, az anyai részről pedig az a Székelyföldnek a kellős közepében erős katolikus vidéken, Gyergyószent Miklós, Szárhegy és ez a környék, tehát a Gyergyői medencébe, illetve Borszékbe voltak erdeink, igaziból ez volt a nagy birtok. A borszéki erdő az én nagyapámnak az elmondása szerint az 6 családé volt, már legalábbis az a rész, ami magánbirtok volt, ugye, mert Székelyföldön ismert volt a közbirtokosságnak.
Kis birtok része. Mit jelent ez a közbirtokosság?
Azt úgy hívták érdekes módon, ezt is a nagyszüleimtől hallottam ezt a kifejezést, hogy ez egy úgynevezett csepegő birtok volt, ez azt jelentette, hogy mindig csúran cseppen ebből valami haszon. Meg volt állapítva, hogy kinek mekkora része volt benne, de ezt nem lehetett eladni, mert ez azt jelentette közbirtokosság. Valaki a közbirtokosok közül föl kellett ajánlani, onnan, ha valaki megvásárolta, vagy ha meg akarta vásárolni, annak kellett eladni. Tehát idegennek nem tudtad eladni, tehát nem rendelkezett.
Csak körön belül akkor
magyarul. Így van. És csak abban az esetben adhattad el másnak, hogyha senki nem akarta megvásárolni. Ez igaziból az ősi székely jognak egy késői, ami a mai napig létezik, van ilyen székely közbirtokosság, és abból mindig kapnak erdőre, fát kapnak belőle, például tűzifára, vagy építkezéshez, vagy pénzbe is meg lehet váltani. Na, ilyen is volt, közbirtokossági erdeje is voltak, de volt Borszékbe úgynevezett magánerdő 6 családnak, és ez a miénk, az pedig az úgynevezett Bükkösbe volt.
Ha már így beszélünk az erdélyi jogrendről, akkor két olyan fogalommal is találkozunk, ami szerintem a hallgatók számára hát egy kicsit ilyen sötét volt, mégpedig a fiúleány és a lófőség. Ez mit jelent?
Na, hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Ez az erdélyi nemességnek és a székely nemességnek az egyik izgalmas és érdekes jogi formája. A székely nemesség az tulajdonképpen az úgynevezett székely örökséghez kötődik. A székely örökség az azt jelentette, hogy azok a területek, amiket az birtokoltak a székelyek, az a székely örökség része volt, ezt a király nem örökölhette. Tehát nem volt itt királyi úgynevezett háromlási lehetőség, tehát a király akkor sem örökölhette, hogyha egy család kihalt. Tehát örökölték akkor a szomszédok, vagy az ott levő, a faluban élő egy többi székelyek. Ez igaziból arra mutat vissza, hogy az, ami a magyar krónikákban leírtak egykor, hogy a székelyek igaziból hónokkal tartják magukat rokonságba, ezt persze ez csak egy feltételezés, de mindenképpen ez a székely örökség kérdése, ez arra mutat, hogy ez még a király előtt, a magyar királyság előtt, az Árpádok előtt megszerzett földbirtokról lehet szó, ha a királynak nincsen joga, hogy ő azt megörökölje. Na, az következik, hogy ha egy székely családban nem volt fiú örökös, csak lány, akkor az legidősebb lány az úgy viselkedett jogi szempontból, egy olyan joghelyzetbe került, mintha ő fiú lett volna. És hogyha neki voltak fiú örökösei, fiú gyermekei, akkor automatikusan ment tovább a fiú vonalon az örökség. Ha nem voltak egy fiú örökösei, hanem csak lány, akkor neki a legidősebb lánya, az is fiú lány, úgy viselkedett jogi szempontból, mint hogyha ő is egy fiú lett volna. 1502-től egész pontosan részletezve volt a magyar jogtörténetben, ezeket a birtokrészeket, amiket a székelyek örököltek, a kisebb, a családok, azok voltak az úgynevezett lófőségek. És innen ered az a, mondjuk úgy méltóságban, titulus, vagy mondjam úgy hivatal, a lófőség, ami egy birtok részhez van kötve. És aztán később az, akinek több lófősége volt, egy olyan család, azokból lettek a primor családok. És ez azért érdekes, és azért közbevetően mondom, mert még Ferenc József is 1872-ben vagy 73-ban elfogadta, hogy a székely nemességnek a rendisége és a címek azok így néznek ki, hogy vannak a közszékelyek, a gyalogok, a lófők és a primorok. Ez a három rend. Úgy, ahogy a magyarországi szokás szerint, ugye a köznemesek, a bárok és a főnemesek.
Hogyan érintette az első világháború a trianoni döntés, és második világháború a ismételt országcsonkítás és a kommunista hatalomberendezkedés a családotokat?
Természetesen, mint minden hozzánk hasonló családot, szétverte az egész famíliát. A mi családunkra jellemző fontos volt mindig a tanulás. Családunkban mindig vagy jogászok voltak, vagy katonák. És hát így értünk el az első világháború idejére is, ahol nagyapám, ugye ő is jogász, az idősebbik bátyja ugyancsak, aki aztán később, Trianon után, mikor ketté húzták a határt, mert ő éppen itt volt Budapesten, itt volt bíró, utána itt lett a 20-as években, 30-as években a kúriai bíró. Nagyapám, aki Erdélybe maradt, ő rá nehezettek a birtokok, a földbirtokoknak a kezelése, de valójában a család már soha, tehát a 19. század közepétől, vagy elejétől azt lehet mondani, nem abból élt, hogy a birtokainak a kezelésével, tehát nem mint földbirtokos kezelték a birtokaikat, hanem igaziból úgy is fogalmazhatnék, hogy már akkor városi emberek. Nagyapám, ahogy említettem, ő az első világháború után Erdélyben maradt, tehát ez az első világháborúnak ez az apai rész, de azért a nagyanyai részt is muszáj megemlítenem, szárhegyi származásúak, és egy nagyon módos székely nemesi család volt. Ők is ott rekedtek, ugye, Erdélybe, és a dédnagyapám, nagymamámnak az édesapja pedig az első világháborúba hősi halált halt Galíciába. Mai napig nem tudjuk, hogy hol van eltemetve. Ez mondjuk az első világháborúnak az egyik családunkra néz az egyik keserű következménye, de szerintem nagyon sok családnál volt ez így.
49-ben születtél meg, bár kisgyerekként, de azért valamiféle személyes benyomásod, meg személyes élményeid vannak.
Ugye 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntéssel Észak-Erdély és a Székelyföld visszakerül Magyarországhoz. Édesapám rövid idő után a Magyar Honvédségbe, Királyi Honvédségbe találja magát zászlósként, huszárként. A nagyapámnak az volt az elképzelése, apám még hárman voltak fiúk, az volt az elképzelése, hogy édesapám, aki a legidősebb fiú, ő majd a birtokokat kapja, és akkor ő abból majd próbálja megélni, de hát persze azért a jogot el kell végezni. Édesapámnak az öccse, László, ő örökli majd az ügyvédi irodát, és a legkisebbik fiú, oda mi lehet, belőle legyen pap. Na de hát nem volt kedve Józsi bátyámnak, hanem 40-ben azonnal feljött Pestre, itt a rokonoknál, és mindjárt a Ludovikán találta magát. Úgyhogy belőle egy igazi ludovikás magyar katonatiszt lett, aminek aztán persze háború után meg is itta a levét. 46-ba bélistázták, és még a párizsi békeszerződés előtt visszament Erdélybe, Kolozsvára, mert ott volt a mennyasszonya. Édesanyámék is itt voltak Pesten, mert hogy ott is a család 1920-ban ketté szakadt. És édesapám, ugye fiatal katonatisztként megismerte édesanyámat, aki egy nagyon szép nő volt, és itt voltak a Budapest ostroma alatt, végigélték azokat a borzasztó dolgokat, ami itten történt. Édesanyámnak egy nagyszerű naplója van, ami ezelőtt, képzeld el, ezelőtt 7 vagy 8 évvel került elő, amit 1944. szeptemberétől vezetett, ezért 1947. És abban nap mint nap leírta, hogy az oroszok mit csináltak itt, hogy mi történt, hogy volt az erőszakoskodások. De a lényeg az, hogy édesapámmal itt összejöttek, és itt Budapesten is eljegyezték egymást, és édesapámat 1944. december 24-én, tehát ugye 25-én zárult a gyűrű, átvezényelték a huszárokat Rétságra, és Rétságról pedig Felvidékre, és édesapám ott Felvidéken 1945. március 30-án, nagypénteken, szovjet hadifogságba esett. Egy évig nem is tudták, hogy él vagy hal. 46-ban volt az első levél, amit hazaküldhetett, amint csak az volt, élek, egészséges vagyok. És édesapám 48. júliusában jött haza, Budapestre akart jönni, de a vonat az Gyergyószent Miklóson keresztül ment, édesanyám akkor ott volt, és anyám kint volt az állomáson. És akkor leszállt a vonatról. 48. decemberében összeházasodtak, és én pedig születtem 49-ben. Az élet az olyan érdekes, ugye, hogy hát ők örventek, hogy édesapám hazakerülhetett, de amikor az öcsém, mert édesanyám várandós volt, akkor engem odaadtak az én nagyszüleimnek, Gyergyósza Miklósak, azért, hogy édesanyámon segítsenek. Ez még hozzateszem, ugye, hogy akkor még olyan átmeneti idők voltak a kommunizmus felé, és én 2,5 vagy majdnem 3 éves voltam, amikor egyik éjjel puskatussal betörték az ajtókat, és engem is, a 3 éves kisgyereket és a nagyszüleimet egy kulákhoz kitelepítettek, annak az istálójába pontosabban. 2 órát adtak, hogy szedjenek össze valamit, és ez életemnek az első élménye is emléke, hogy egy felfordított asztalba ülök, a 4 lába között, ami kötéllel egy körbe van fogva, és oda engem betettek, és visznek kifelé a városból, ebbe a szomszéd falu szélnél. Ez a városhoz közel volt, Gyergyósza Miklóshoz a falu, és ott egy kuláknak az istálójába kerültünk, de hát nem sokat ültünk ottan. Nagyapámnak nagy tekintélye volt Gyergyósza Miklóson, és azt mondta, hogy tessék szíves lenni bejönni, egy olyan 3 hónap után odaadjuk a konyhánkat. És nagyapám még az első 3-4 évet, ugye, amíg ez a nehéz idő volt, addig a nagy, ugye egy falusi konyha az mindig nagy. Tehát az a nagy konyha, és hozzátartozik egy éléskamra. Hmm. Úgyhogy nagyapám az éléskamrából csinált egy konyhát, és a konyhából pedig egy szobát, és ott éltek. Én pedig nagyon jól éreztem magam, mert állatok voltak, csikók, lovak, baromfiak. Ugye egy kisgyereknek, hogyha nem fázik, ha szeretik, ha van mit egyen, akkor nem is tudja.
Nem is kell más, igen.
Na úgyhogy ez volt az életemnek a kezdete.
72-ben a Temesvári Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karán végeztél. Ez gondolom a családodnak nagyon nagy áldozat is volt, hogy te egyetemre tudjál elmenni azokban az időkben.
Ez így van, ahogy mondod, mert ezt ők nekik minden költséget a szüleimnek ki kellett fizetni, mert természetesen ösztöndíjat azt nem kaphattam. Amikor én iskolába jártam, és középiskolába, akkor még a származást be kellett írni a papírokra, és azért mentem Temesvárra, mert Temesvár Marosvásárhelytől olyan messze van, akkor még telefonvonalak is kevés volt, nemhogy internet és ilyen kommunikációs lehetőségek, tehát még az állambiztonsági dolgok is mind csak levélen keresztül vagy személyesen mentek, tehát az nem volt olyan nagyon könnyű, és édesapám azt mondta, édesfiam, a jog az már nem létezik. A legnehezebb pályát kell választani, ahova a legtöbbet kell tanulni, ahova a legesleg megfeszítőbb a munka, ahol kitesznek valahová olyan gyárakba, ahol nem, mert oda kevesen jelentkeznek, és így lettem vegyészmérnök.
82-ben telepettél át Magyarországra, azóta itt élsz. 2007-ben sikerült visszaszerezned az őseidnek a héderfájai udvarházát, ami 1508-ban épült.
Ez egy nagyon érdekes történet. Ugye, amíg Erdélyben éltem, addig is tudtam azt, mert nagyszüleim említették, hogy hát persze Héderfáján az egyik ősünk ott épített egy udvarházat, a falusiak egyébként kastélynak hívják, de azért magyarországi szemmel inkább egy méretes udvarház. 1508-ban épült, ezt Barlabási Lénárd, Erdély Alvajda, Székely Alispán építette. Ez az épület 2007-ben abszolút romos állapotban volt. És 2007-ben lépett be Románia az Európai Unióba, és ekkor lehetővé vált az, hogy ne csak román állampolgárok bírjanak földbirtokokat vagy területeket, hanem az Európai Unió más tagországában.
Mi is volt ennek az épületnek a sorsa az 1900-as években az államosítás követően?
Trianon után csendőrlaktanya is volt egy adott időben benne, aztán utána a kommunizmus idején állami gazdaság épületeivé váltak, a pincékbe borpince volt, és az épületekbe fent irodák, illetve az úgynevezett, amit most mi lovagteremnek nevezünk, azt a termet, azt viszont a kis gyerekeknek, ilyen óvodásoknak, iskolásoknak, ilyen népi tánc bemutatókra, tehát erre használták, de az épület fokozatosan romlott.
A romániai rendszerváltási viszonylag jó állapotban volt, aztán utána...
Hát ez a viszonylag jó, az azt jelentette, hogy a hátsó része használhatatlan volt, de a nagy része használható volt. Tehát nagy erőt nem fektettek az épület megőrzésére.
És akkor végül is a leghányatatottabb sorsa a rendszerváltás követően.
Hát ez egy nagyon érdekes dolog azért, mert ez mindenütt így volt egyébként. Mikor ilyen nagy világ rendszerváltozások vannak, olyankor a kis emberek azonnal rombolni kezdenek. Ez független attól, hogy ez egy magyar falu, vagy román falu, vagy milyen, tehát az etnikai rész itt nem, sőt, még a társadalmi hovatartozás sem föltétlenül számít. Az első polgármestere a változás után a falunak az a korábbi pártitkár volt. Azt mondta, hogy ebből a ház, ebből a kastélyból, ebből lehetne, annyi tégla van benne, lehetne három házat építeni. Bontsuk le, minek ez? Leszették a falusiak a tetejét teljesen. És ez a halála egy épületnek, ha a tetőszerkezet megszűnik. Mert jó vastag gerendák voltak, az a fa anyag az érték volt. Cserepeket elvitték istálókra, erre, arra. Az oromfalat a acélsodronnyal, se traktorral lerántották az épületről. Úgyhogy 2007-ben igaziból szinte azt kell mondjam, hogy véletlennek köszönhettem, hogy kezdtem foglalkozni ezzel, mert az idősebbi fiam az egyik barátjával oda mentek, mert ő Sopronba orvos egyébként, és úgy kedveli a jó borokat, hogy szabad így fogalmazni, és egy kicsit az egyik borász cimborájával elmentek oda, hogy körbenézzenek. És mikor meghallották a falusiak a nevét, hogy Baravási, azt mondták, hát várjál, hát miért nem kéritek vissza a kastélyt, ugye, hát ezek a Baravásiek, ők az ősötök építettek, tehát a falusiak ezt számon tartották. De hát elment a fiam, megnézte, és azt mondta, hát egy ilyen romot. Azt mondta, hazajött, és azt mondja, édesapám, hát ne foglalkozunk mi ennél, hát ez egy borzasztó rom, az betette a bogarat a fiam a fülembe. Azonnal autóba ültem, azonnal egy pár hét múlva kimentem, és megnéztem. Felnéztem az égre, és azt mondtam, hogy nagyapám mindig azt mondta, édesfiam, mindenünket elvették, földönfutóvá tettek bennünket, de mi ezt nem magunktól adtuk oda. Hát ez kezdett vezérelni engem.
Saját erőből, baráti segítséggel, tulajdonképpen egy 12 éves kemény munkával sikerült helyreállítanatok ezt a udvarházat.
Igen, de azért hozzáteszem, a gondviselő jó Istennek a keze mindenbe benne van. Én ebben mélyen hiszek, mert hiába kaptuk volna ezt vissza, ezt a romot, ezt az értékest, ami egyébként a magyar épített örökségnek a része. Ami az érdekesség az, hogy Magyarországon a Teleki László alapítvány ő nyilvántartásba vette, de a román műemlékvédelem nem. Ahhoz, hogy ehhez én neki tudjak fogni, szükség volt valami anyagi háttérre is. Az anyai részről a borszéki erdők, azok ott lakultak, és hát akkor sikerült az erdőkből is valamennyit vissza a nagymamámnak a részét, és akkor ebből, vagy ennek egy részét erre tudtam ebbe a romba belehelyezni. Az volt a koncepcióm, hogy minden vagyonomat, ami nekem van, azt egyetlen egy helyre teszem, ebbe a kastélyba, vagy ebbe az udvarházba. A szerencsémre a barátaimnak nagy része építész és műemlékes szakember. És ezek a barátaim, amikor elmondtam nekik, hogy miről van szó, azt mondták, na gyerünk, megyünk azonnal, tehát fellelkesedtek. És ezzel beindult, megcsinálták nekem a felméréseket, a terveket a barátaim. Tényleg tisztára baráti alapon. És még más barátaim szponzoráltak például azzal, hogy itt azt mondták, van itt egy régi, az 1800-as években egy szép cserépkája, ami itt van a lakásunkban, de nem kell, mert már modernizáljuk, nem tudom, ha lebontod és elviszed, örvendünk. Visszakerült a tetőszerkezet, újra terveztek mindent, és 2019-re sikerült egy olyan állapotba hozni ezt a Hédelfájai udvarházat, hogy úgynevezett kapu nyitás volt, amikor is egy nagy 100 fő körüli rendezvényt tudtunk, ahol egy kis kulturális reneszánszkori zene meghallgatással, emléktábla avatással, mondjam, hogy publikussá is tudtuk tenni ezt az épületet.
Mi a funkciója most ennek az épületnek?
Hát igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ennek értelmet és funkciót kell keresni ennek az épületnek. Ez az első pillanattól kezdve világos volt számomra. Hát a pincébe ugye ottan egy kis borászkodás, de inkább ilyen családi alapon, mert hogy említettem, ez a fiam, ez ott azt közben szerzett egy fél hektárnyi szőlőt. Na de ez persze csak egy játék valójában. Igaziból ebbe a pillanatban minden nyáron kiviszem az unokáimat Magyarországról, és egy úgynevezett erdélyi feeling tábor tartok ott. Ez általában egy olyan 10 napos tábor. Élvezzük egy kicsit ezt a vidékies, mondjam úgy, hogy kastély életet.
Nyugtalanító hírek jönnek Romániában az így visszakapott részint birtokok, épületek kapcsán, hogy a családok nagy nehezen, nagy anyagi ráfordítással különböző épületeket helyreállítanak, és most a román állam ezeket visszaveszi ezeket. Érzel valamilyenféle fenyegetettséget a tekintetben?
Az a helyzet, hogy én ezen gondolkodtam, hogy ez a veszély vajon fenyegethet-e minket. Én azt hiszem, hogy engem ez nem fog fenyegetni, ez a veszély. A falu nagyon büszke arra, ez nagyon érdekes, tehát nem irítség faktor jelent meg, ugye ilyenkor az szokott az első lenni, hogy bezeg a másik így úgy amúgy, és hogy ide jön, hanem azt mondják, hogy hát van itten egy ilyen kicsit kótyagos budapesti öreg, aki a pénzét állandóan idehozza, aki csinál itt valamit, és a faluba azt érzik az emberek, hogy ez az övéke is. Tehát ők erre büszkék a templomon, és ezen az udvarházon kívül semmi más érdekes nincsen. Ez egy szintiszta magyar falu. Magyar polgármestere van. Tehát én most ebben a pillanatban nem tartok ilyen támadástól. Persze szélsőséges esetben mindig bármi elképzelhető.
1982-ben telepettél Magyarországra, azóta eltelt 40 év. Nagyon sok család visszaköltözött. Megfordult-e a fejedben, hogy visszatelepedjél?
Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés azért, mert az elején évekig volt egy ilyen erős honvágyam. Eztán ez szép lassan elhomályosult, és az, hogy családunknak fele gyakorlatilag itt volt, én ezt úgy fogtam fel, mint hogyha mondjuk Zalaegerszegről valaki Nyíregyházára költözik, és ez távolságban, és pont ezzel felel meg, pont ezzel a távolsággal. És még volt egy másik dolog. Az, hogy én a fiatal koromban, ahogy említettem, a Magyar Autóm tartományban éltem, ez számomra a magyar nyelvi terület és a közösség, a magyar közösség, ez egy abszolút fontosságú élettér volt.
Mi az a néhány gondolat, amit te mindenképpen szeretnél a részint a hallgatókkal megosztani, részint a következő generációnak, illetőleg a 20 éves generációnak? Mi az, amit te úgy gondolsz, hogy mindenképpen életfilozófiájuknak kéne tartani?
Ez egy idézet tulajdonképpen, méghozzá Pál apostol, Róma 9:16. Nem azért, aki fut, sem nem azért, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Hát én ezekkel a gondolatokkal foglalnám össze az én életemnek a történetét, és azt gondolom, hogy az isteni gondviselés nélkül biztos nem lehetnék itt, ahol vagyok.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és köszönöm szépen, hogy beszéltél a családodról, életedről, és az eddigi munkáidról. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Hírek.